Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai előadás témája, mint hallották, a városok világa. Amikor ez a cím fölmerült bennem, akkor rögtön az járt az eszemben, hogy tulajdonképpen akár meg is lehetne cserélni. Mondhatnánk a városok világa, a világ városai. Mind a kettő igaz. És mégis, ugye a városok világa tulajdonképpen olyan, hogy minden nap találkozunk a városban. Itt élünk Budapesten, kiki más városban, és mérhetetlen mennyiség olyan részlete van, amit jól ismerünk, vagy kevésbé ismerünk, voltak éppen a városon belül is szinte egy egész világgal találkozunk. És mégis azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a városnak, amivel, mint mondottam, találkozunk, szeretnénk jól megközelíteni, megismerni, akkor szeretnénk az egészet megragadni. És mégis egyfolytában, amikor a megismerésére törekszünk, küzdünk azzal a ténnyel, mint akár az egyes embernél, hogy a részek megismerése az nem jelenti még föltétlenül azt, hogy szert tettünk az egésznek a megismerésére. Manapság, hogy úgy mondjam, néha nagyon divatos ez a holisztikus megközelítés, amelyik abból ered, a holosz, görögből a teljes egészet jelenti, és az egész mindig több, mint a rész. Az egyes embernél is, ugye, mi magunk, vagy bármelyikünk több, mint a szívünk, a karunk, a lábunk, és amikor megismerni, vagy önmagunkat, vagy az embereket, vagy a várost, akkor törekszünk az egésznek a megismerésére. Na most, hogy is állunk a várossal ezzel kapcsolatban? A város megpróbáljuk definiálni, akkor ez rendkívül nehezen megy. A legegyszerűbben azt mondhatnánk, hogy a város vagy a városok valami rendkívüli arányú sűrűsödést jelentenek. A sűrűsödés az embereknek, lakosságnak, létesítményeknek, intézményeknek, ugye manapság egyre inkább az információnak, és így tovább. Ugyanakkor egy sűrűsödése a kultúrának, az iparnak. És mégis, amikor városról van szó, a legtöbb esetben elfogadjuk a hivatalos álláspontot, hogy az igazgatás mondja meg. Manapság is Magyarországon jóval több mint 100 város van, néhány évtizeddel ezelőtt még csak 40-50 volt. Tehát az igazgatás, vagy a politikai hatalom megmondja, hogy mi a város. De én azt hiszem, hogy egy kicsit elgondolkodunk ezen, a közvéleménynek mégis valahogy más illúziója van. Kicsit másképp vélekedik, hogy mi a város. Például, ha megtekintjük, hogy távoli példával kezdjem, ugye Los Angeles olyan nehezen, olyan labirintikus jellegű város, alig ismeri ki magát az ember a felhőkarcolók ellenére. Nem orientál, mondhatnám azt inkább dezorientál. Nagyon nehéz a ilyen típusú városban jól identifikálódni. Ezzel szemben például itt van következő New Yorknak a sziluettje, amely szintén egy óriási metropolis, és mégis, akkor ott jártam New Yorkba, először még szorongtam, hogy vajon mi lesz, és kitűnően tudtam orientálódni minden előzetes félelmem vagy izgalmam ellenére, nagyon jól éreztem magam. De nem menjünk messzire. Hát itt van például közvetlen környékünkön Érd városa, ahol jogilag, igazgatásilag nem is olyan nagyon régen város. Azt hiszem, vezetői és lakói egyaránt küzdenek, hogy hogy mindenki valóban városnak tekintse, vagy úgyis élje át a várost, Érdet. Ezzel szemben megnézhetjük az ugyanakkor a város, körülbelül ugyanannyi lakosa van Sopronnak, mint Érdnek, és mégis a világ legtermészetesebb dolga az, hogy Sopront kultúrájánál, múltjánál fogva a városnak tekintjük, Érdet pedig, hát bizony elbizonytalanodunk. De mondhatnám akár Kőszeget, amelyiknek a lakosság száma csak egy hetede Érdnek, és világ legtermészetesebb dolga, hogy mégis városnak tekintsük. Na most még azt említeném meg, ennek az előbb említett holisztikának, teljességre való törekvésnek a párja, amelyik ilyen összerakósan próbálja ugyanezt az egészet megragadni, ugyancsak egy nagyon divatos műszó, hogy úgy mondjam, az interdisziplinaritás. Na most az érdekessége az a város témának, hogy úgy mondjam, hogy a tudomány, a technika és a technika mellett, tehát a társadalomtudományok, természettudományok, műszaki tudományok egyaránt foglalkoznak a várossal, technikai kérdései is özönével merülnek föl, és csatlakozik hozzá a művészet. Sőt, a város megragadásnál megjelenik még emellett a spiritualitás, a szakrális vonás is. És minden egyes város, hiába közelítjük, hiába próbáljuk meghatározni, megközelíteni a várost, mindegyiknek megvan minden egyes városnak a sajátos egyedisége. Úgy tűnik, hogy bármennyire szeretnénk, hiszen elmondtam az előbb, ahogy az ember, bármelyik embert a maga teljességében, egészében megragadni, mégis ez rendkívül nehéz. Engedjék meg, hogy felolvassam Mendel Tibornak, a geográfia tudós professzorának még egy 1945-ben kelt írását, hogy mit mond erről. A város összetett, bonyolult megvilágításához, mondta Mendel professzor, nem elégséges egyetlen tudomány lámpása. Pedig mindegyik tudomány, amelyik erre a szerepre vállalkozik, látszólag az összetett valóság egészére világít rá. Képet azonban mégsem teljeset, és arányaiban sem egyformát ad. Mindegyik más szemszögből világít rá az egészre, hasonlóan a különböző pontokon felállított lámpához, melynek fényében mindenestül benne látjuk ugyan a jelenséget, de annak mindig más és más oldala úszik fényárban, vagy merül a homályban. A következőkben engedjék meg, hogy elmondjam ennek az előadásnak a rövid vázlatát, hogy miről szeretnék beszélni. Na most ebből a holisztikus, interdisziplinális, ilyen teljességre törő megközelítésből kétségtelenül adódik, hogy az egészet bármennyire szeretnénk megragadni, nem tudjuk. Valami olyasmi következik ebből, hogy bizonyos fürtöket, vagy az angolok kifejezik klasztereket tudunk megragadni, és ezeket próbáljuk úgy megvilágítani, hogy valamelyes következtetni tudjunk, vagy tudhassunk az egészre. Három témát fogok érinteni, a nagyon sok közül, ami lehetséges lenne. Az első téma a biztonsággal és az otthonossággal foglalkozik. A másodikat egy nagy-nagy tág címszó alatt talán úgy fejezném ki, hogy a mában élő múlt. A harmadik a jövőre vonatkozik, ennek talán azt a címet adtam, hogy fantázia és realitás. És végül a legvégén nagyon röviden még beszélnék a város jövőjéről. Hát hadd kezdjük az első témát, a biztonság és az otthonosság témáját. Én azt hiszem, hogy ha visszatekintünk, nagyon nagy ugrása az emberiségnek az egész történetére. Az ember nem csak alkalmazkodik a természeti adottságokhoz, mint tudjuk már ősi idők óta, hanem formálja, világot alakít ki maga körül, igazítja a dolgokat, berendezkedik, és ehhez a világképlethez, a város belső világának a képletéhez, tehát mondhatjuk azt, különféle rétegek, különféle burkok csatlakoznak. Talán idézhetnék még a történelemből, ehhez a biztonság vágyhoz. Az angolok mondják safety first, biztonság mindenek előtt. De Leonardo da Vinci is említette a certezzáját. Pascal is írt. Pascal az úgynevezett certitudőt mondta. Tehát életünknek a legalapvetőbb vágya az, hogy a mindenkori fenyegetettséggel szemben védettnek érezzük magunkat. Jó közérzetünk legyen. És elgondolkodtam, milyen furcsa szó ez a közérzet. Ugye mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen a közérzet a magánérzet. Ugye közérzetünk van, hogy érezzük, magunkról van szó. És mégis ebben a szóban benne rejlik az embernek a társadalmi lénye. Akkor jó a közérzetünk, ha a világgal, a külvilággal, és hadd tegyem hozzá, a belső világunkkal is békében vagyunk. Hadd utaljak ezekre a burkokra röviden most. Furcsa módon, erről beszélek most, az első réteg, amivel a világgal kapcsolatban vagyunk, az a saját bőrünk. Nagyon jól tudják az orvosok, sőt a bőrgyógyászok, a dermatológusok is, hogy nem egyszer a külvilágnak a különféle problémái, azok visszahatnak a legkülönfélébb tünetekre, akár a saját bőrünkön keresztül. És az is összefügg ezzel, hogy a legősibb idők óta, amikor nem tudom hány millió évvel, vagy sok-sok százezer évvel kiléptünk az állatiságból, akkor alkalmatlanná váltunk arra, hogy a világ különféle hőingadozásait kiegyenlítsük. Valaha az ősember a barlangban élt, és a barlang jelentette az ősember számára a kiegyenlítettséget. Jól tudjuk, Akteleken és máshol egyenletes a klíma. Ha kicsit nagyon messzire mennék, megint talán valamilyen szójátékkal, minden egyes otthon művi, mesterséges barlang. Kiegyenlítjük a hőmérsékletet, manapság már légkondicionálunk is, igyekezünk a természet viszontagságait kiküszöbölni. Egy következő réteg a ruházat. Na most a ruházat tulajdonképpen még mindig ott tartunk, magunkon viseljük, ugyancsak a védettséget jelenti. Vigyázzunk, sőt, ugye a középkorban a páncéling, és sok-sok mindenféle, a külső, belső ellenségek és az időjárás viszontagságaival szemben véd bennünket. De hadd tegyem hozzá, ugye már a ruházat esetében, sőt, még az első rétegnél is, hogy úgy mondjam, megjelenik az embernek a legősibb igénye a formák, a művészet iránt. Ugye a haját díszítette már talán az ősember is. A ruházatunk pedig ugye egyfolytában ugye a divat ezer és egy módon megjelenik. És talán csak az a különbség, hogyha most már átlépünk a következő rétegre, az architektúra, a ház, az otthon burkába, akkor ez a divat jelleg, amelyik ugye hölgyek nagyon jól tudják, évente vagy két évente változik, ugyanúgy megjelenik, ugyanaz az épület, a ház, az otthon a legmesszebb menően a biztonságot szolgálja, de a divat, a dekoratív, a művészi jellegnek a ritmusa, hogy úgy mondjam, már sokkal tágabbá válik. Nem évente változik, hanem sok-sok generáció, 50-100 vagy nem tudom hány éven keresztül. De olyannyira, hogy vannak például, nagyon jól tudjuk, ugye a gotika maga idején, ugye Közép-Európában, Észak-Európában elterjedt, az olaszok utálták, Közép-Olaszországban már soha nem jutott el a gotika. Tehát megjelenik a divat jelleg, az igények, az ízlések a világ legteljesebb mértéki módon. És talán még egyet tennék hozzá. A ház, az építészeti szféra, hogy úgy mondjam, az talán a legnagyobb, a legmonumentálisabb, de még ennél monumentálisabb lesz majd a város, a következő szféra, de talán ez a réteg az, amit még névvel tudunk jelölni. Annak ellenére, hogy nagyon jól tudjuk, hogy ugye egy újságban, egy egyszerű fényképnél is ott van, hogy ki tervezte, vagy ki kikészítette ezt a fényképet, az architektúra léptékében ez egyáltalán nem szokásos. Megint csak azt mondom, ugye az építészek magunk is mindannyian valahogy nem is igazán értjük, hogy miért van ez, bár meg lehet azért magyarázni. A közvélemény valahogy erősebben veszi figyelembe azt a rendezési attitűdöt, a rendezési allűrt is, amit egy építész az épületének a létrehozása kapcsán fölhasznál, és aminek megfelel. Talán még egyet tennék hozzá az épület kapcsán, a biztonsági szempontból, a biztonság szempontjából. Az épület valahogy ezzel a biztonsággal, és talán még egy, az épület, a ruhát magunkon hordozzuk. A biztonsági szempont ugyanúgy megjelenik. De az épület már leválik rólunk. A magunk, tehát az ember, és az otthon, a lakása, vagy az épület, az két különálló, már önmagában a rétegen belül két különálló szférát jelent. A következő réteg már, vagy a következő burok a térbeliségben a városnak a léptéken. És megint csak egy apró megjegyzést tennék, ugye a házat, meg a lakóját külön szavunk van rá. Ugye azt mondjuk, mi vagyunk, mi emberek, és itt lakunk, a házunkban lakunk. A város az első olyan, ahogy szélesítjük a burkot, olyan burok, ahol egy szóval fejezzük ki. Azt mondjuk, hogy város, de beleértjük a városnak a létesítményét, intézményeit, mindent a városba, és az embert. Utólag mondjuk meg, hogy a város lakója, vagy a városnak a létesítménye. Egy szóval fejezzük ki. Tehát ez a bizonyos, a bevezetőben említett holisztikus principium igazából a városnál jelenik meg először. Mondhatjuk azt, hogy a város talán a legkiterjedtebb, a legnagyszerűbb olyan alkotása az emberiségnek, amit valaha is és napjainkban is produkál. És mondhatjuk azt, hogy a városnál, a legelső városoknak a létrehozásánál már a Isten királyok hozták létre a várost, mondják. Én magam láttam, amikor Irakban dolgoztam, olyan domborműveket, ahol a papok a város alaprajzát adják át a királynak. És ugyanakkor a legősibb idők óta és napjainkban aztán rendkívüli kiterjedésben ezzel a Isten királyi akarattal vagy vágyjal szemben a város lakóinak az anonimitása járt együtt. És talán még ezekhez a rétegekhez, vagy burkokhoz visszatérően, hadd idézzem Hanvas Bélát két gondolatával. Hanvas Béla azt mondja, hogy a város mélyebb értelmét a görög aszti, vagy pedig a római vestis mondja, ami ruhát, öltözetet jelent. Ő is felismerte, helyesebben ő ismerte föl talán először igazából ezeknek tehát az öltözetnek, a ruhának a jelentőségét, a Scientia Sacra cíművében írja. A másik gondolat, aminek Hanvas Béla szintén az egyik előfutára volt, a hely fogalmával foglalkozik. A helyet veti össze a térrel. Hanvas Béla azt mondja, hogy nem szabad összetéveszteni a kettőt, és rendkívül szépen fejezi ki. Azt mondja, a térnek képlete, a helynek géniusza van. A hely sohasem definiálható, nincs tudománya, ellenben van költészete és mitosza. Heidegger is ír erről, és a híres norvég építész, aki nemrég halt meg, Norbert Schulz is. Tehát a hely gondolata rendkívül jelentős. A helynek varázsa van. Akár szűken otthonunkra vonatkoztatjuk a helyet, vagy tágabban városunkhoz kapcsolva. És milyen érdekes, ugye a magyar nyelvnek a szépsége, helyes, helyzet, mind-mind összekapcsolódik a hely fogalmához, amit valójában is igazából átélünk, akkor túllépünk a tér nagyon általános fogalmán. Az első gondolatsort nagyon vázlatosan ezekről a burkokról szólt. A következő, mint mondottam, a mában élő múlt. És még annyira röviden, de azt hiszem, ha városról beszélünk, egy még olyan rövid történelmi utalást nem hagyhatunk el. A város kialakulása, fogom idézni többször is talán Louis Mumfordot, aki a legkitűnőbb tudósa volt a városok történetének, a városok kultúrájának, egyik kitűnő könyve a városa történelemben magyarul is megjelent. Ő írja, hogy a városok kialakulása Krisztus előtt, időszámításunk előtt 3000 körül történt Mezopotámiában, Egyiptomban és az Indus völgyében, folyómenti kultúrákban, és bizonyítékok vannak rá, hogy néhány meglepően gyorsan, néhány évszázad alatt ment végbe. És hozzáteszi, hogy a városok már akkoriban nem nagyra nőtt falvak voltak, egy egészen újszerű szimbiózus jött létre. Olyannyira, hogy a Gilgamész eposzban az Uruk városát övező falról úgy ír a Gilgamész eposz, mint égből alászálló építmény. Tehát a városok kiemelkedése, és számos bizonyíték van erre, szakrális jellegű volt. Természetesen sikere ezeknek a szakrális jellegű, nagyon korai városnak, azoknak csak akkor lett, amikor a hit, a vallás, a szakrális tartalom mellett uralmi, gazdasági, kereskedelmi útvonalak mentén jöttek létre, és kellően védhetők voltak az ellenséggel szemben. Saját élményem volt, amikor magam is láttam Urukvárosát, amikor Irakban dolgoztunk, nem is egy ilyen történeti, sok-sok évezredes város lehetett látni Irakban. Talán hozzá kell tenni, a kép Karnak, a karnaki nagy templomot mutatja, talán annak illusztrálására akartam ezt megmutatni, hogy a monumentalitás már a legkorábbi időktől, hogy az egyiptomi templomok óriási, a maguk idején, sok ezer évvel ezelőtt hangsúlyozták a nagyságot, a monumentalitást, ami mind a mai napig hozzátartozik a városok lényegéhez. Még mindig a Mumfordi gondolatra visszatérve, Mumford a városoknak a legfőbb tulajdonságainak a tartály vagy tároló szerepét jelöli meg. Ez a tároló szerinte, és úgy tűnik, hogy ennek még ma is van létjogosultsága, valami olyasmire mutat, hogy a városok a legkezdeti időktől fogva igyekeztek a legkülönfélébb kincseket beszerezni. Ezek a kincsek ugye vonatkoztak az ellenségtől beszedett különféle hadizsákmányokra, szellemi értékekre és sok-sok mindenfélére. De meg is fordíthatom ezt. A városok ugyancsak a legkorábbi időktől fogva kisugározták az értékeiket. Tehát centrum jelleget töltöttek be. Betöltötték, uralkodtak is a vidék fölött, és kisugározták ezeket az értékeket. Na most, amiről beszélni szeretnék a városoknak, a város története nyomán, a Mumfordi öt szempontot, vagy öt vonatkozást, ami bizonyos értelemben a kontinuitást, és majd meglátjuk a végén, a diszkontinuitást is jelzi. Mumford öt elemet emel ki a nagyon korai városból, és végig fogjuk járni azt az utat, hogy ez az öt vonása a városoknak mennyivel érvényes ma is. Mumford a következőket emeli. A szentély, tehát a szakrális principiumot először, a fellegvárat, a községet, a közösséget, a műhelyt és a piacot. A Delfoinak a városa, mint a képen látták, talán a görögöknél a legfontosabb szimbóluma volt. Delfiben volt az omfalosz, a görög hitvilág szerint a világ központja. Tehát Delfi a görögök számára épp úgy orientációs központ volt, mint a későbbiekben, mind a mai napig a nagy történelmi vallások részére, hogy a katolicizmusnak Róma, zsidók számára Jeruzsálem, a mohamedánok részére Mekka. Most egy nagyot ugrunk, hiszen mondtam, nincs módunk a történelmen végigfutni, de talán egy gondolatot a szakrális principiummal, tehát a szentély gondolatával kapcsolatban megemlítenék, hogy az évszázadok során a katedrálisok az európai történelemben voltak a centrumnak, a szakrális principiumnak, a középkori városoknak a gyűjtőhelyei. A Strasbourgi dóm szinte szimbolizálta sok más dómmal és katedrálissal együtt Európában. És mi van ma? Másik példaként ennek, ahogy a szakrális principium a kartéziánus forradalom óta materializálódott, bekövetkezett a Szent Patrik székesegyház, nézik a képet, a felhőkarcoló mellett szinte eltörpül. Ha összevetjük, közel olyan magas, mint a Strasbourgi katedrális, a felhőkarcolók már a mai katedrálisokat árnyékba borítják. Tehát a mai principium, ugye a legmagasabb épületek, a legnagyobb épületek ma, ugye a bankok, biztosító társaságok, multi cégeknek a felhőkarcolói. A következő Mumfordi elem a fellegvár, a vár tétele. Lucca városa, amelyikben ugye, Toszkánában, Olaszországban, ahol gyönyörűen megmaradtak a falak, és talán a közé a kevés város közé tartozik, amelyik bizonyítja a középkori olasz városoknak, és általában az európai városoknak a város jellegét. Manapság a városfalak eltűntek. Ugye a városok egykor hatalmi központok voltak, ma turista látványosságok. És talán itt jegyezném meg, ugye Lukkában megmaradtak a falak, a legtöbb helyen, a legtöbb városban leomlottak már. És talán egy nagyon érdekes gondolat, nem tudom mennyire bizonyítható ez, valaha a görögök, vagy még a prehellén világban a földmérők szolgáltak mintaként a geometria kialakulásához. Lehetséges, hogy a városfalak leomlása talán mintaként szolgálhat a mai világunknak, a mai a legkülönfélebb interdependenciáknak, a centrum nélküli univerzumoknak. Tehát az egyes tématerületek között, szakterületek között, a tudományban is leomlottak, vagy legalábbis leomlóban vannak már a falak. A következő téma a község. A brüsszeli városháza mintegy szimbolizálja azt az igazgatási szerepet, amit a történelem során a város betöltött, és nem csak az igazgatási, a irányítási szerepről van szó, hanem arról is, hogy a város lakosságának, a közösségnek oktatási, egészségügyi, politikai képviselet, és még nagyon sok szerepet töltött be, és tölt be mind a mai napig egészen más dimenzió közepette. A műhely, a következő, a negyedik Mumfordi kategória, valaha a céhek, a műhelyek óriási, rendkívül fontos szerepet töltöttek be egészen a 17.-18. századig. A 19. század az ipari, sőt még a 20. század első fele az ipari nagyváros volt. Manapság már nagyon jól tudjuk, az ipar a legtöbb nagyvárosban leépült, perifériára került. Budapest is nagyon jól tudjuk, tele van elhagyott, csak részben hasznosított gyártelepekkel. Ennek talán egyik példája, szép példája Budapesten a Millenáris, amelyik valaha a Ganzgyár volt, és tucatnyi példát lehetne még fölhozni. A funkciója is átalakult, látványossággá váltak ezek. Bizonyos értelemben a görög agorának a szerepét is átvették, találkozópontok lettek. Az emberek jól érzik magukat a volt gyárokban. Az ötödik a piac. Egy 18. századi festményen Bréma városának a piaca. Ugye manapság már a piac is ugye lassan-lassan eltűnik, bevásárlóközpontok veszik át a helyüket. És talán még egy gondolatot tennék ehhez hozzá. A mai nagyvárosban a csereforgalom, hát valaha évszázadokon keresztül a városoknak megállítási joguk volt. Vagyonuknak egy jelentős részét abból szedték be, hogy az áru keresztül haladt a fontosabb közlekedési csomópontokban, megépült városokban, és adót szedtek érte. Manapság ez természetesen eltűnt, olyannyira eltűnt, hogy ez a piaci szerep bizonyos értelemben, majd erre még visszatérünk, virtuálissá vált, az áru be se érkezik, árutőzsdéken és a legkülönfélébb helyeken virtuálisan adják, veszik a mérhetetlen mennyiségű árut. Tehát a városnak ez a piaci szerepe, ami valaha óriási jelentősége volt, eltűnt. Sokat beszélünk manapság a bevásárló központokról. Van, akinek nagyon nem tetszik, lehet vitatkozni róla, de menthetetlenül sajnos azt kell mondanunk, hogy a 20. századi, mondhatjuk 21. századi városoknak, nem csak a metropolisoknak, nagyvárosoknak, hanem a középvárosoknak és a kisebb városoknak is egyaránt részét képezik a városok, a bevásárlóközpontok. Talán ezek is, ugye a fiatalok jelentős része egyszerűen jól érzi magát, ott szórakozik, a városnak is, a bevásárlóközpontoknak is van egy bizonyos fokig ilyen agora jellegen. Hát ennyit a Mumfordi öt elemből, és nagyon vázlatosan, hogy jelenik ez ma. Tulajdonképpen mindegyik meghatáló, a csírák voltak ezek, amelyek egészen, amelyeknek a lényege, valahogy ez a csírák, most is érezzük, és ma is élnek. A harmadik, a következő rész, amiről még beszélni szeretnék, úgy neveztem, hogy a fantázia és a realitás viszonya. Ezt a gondolatsort két részre osztanám, és talán azt jegyezném meg, és eddig ezt a szót nem is ejtettem ki, hogy a városokkal foglalkozó tématerület, és éllel mondom, hogy tématerület, nem mondom azt, hogy tudomány, mert mint mondottam, az urbanisztikáról van szó, az urbanisztika tudomány is, technika is, művészet is, sőt, mint mondottam, társadalomtudomány, természettudomány, műszaki tudomány is, és művészet. És sőt, még szakrális vonatkozásai is vannak. Csak annyit említenek meg, ez a tudomány, ez az urbanisztika a 1910-es években alakult meg Franciaországban, és a bizonyos értelemben a német Städtebaunak a helyére lépett, amelyik nagyon szűken volt, szűken voltak meg az építészeti alapjai, és ez sokkal általánosabb, sokkal tágabb volt, ha tetszik, holisztikus és interdisziplináros jellegű, és mint mondottam, a tudományok mellett a művészi és a technikai vonatkozásokat is magába foglalta. De most, amiről most szeretnék beszélni, az az urbanisztikának a jövő orientáltsága. Tehát az urbanisztika a lényegéhez tartozik a városépítészeti tervezés, a fejlesztés és a tervezés. Tehát úgy mondanám, egy jövő orientált tématerület, disziplina mondjuk így. Na most, amiről szó van, már a nagyon korai időkben megjelentek, de most megint egy kicsit visszalépünk a történelembe, a utópia. Tehát nagyon régi időkben próbálták az emberek, az építészek és nem építészek a várost. Vajon milyen lesz a jövő városa? Foglalkoztak ezzel. Piero della Francesca festménye, a korabeli, hogy képzelte el a várost? Vagy itt van a következő kép, amelyik egy nagyon érdekes gondolatot, az antropomorf jelleget mutatja ezen az Alava Francesco di Giorgio templom alaprajzon, és talán egy nagyon merész ugrással említhetném Makovec Imrét, akinek a Sárospataki épületen jelenik meg szintén egész más szempontból az, ugyancsak az antropomorf gondolat. Vagy itt van a következő, a centrumok kihangsúlyozásával, Vitruvius ideális város terve, következő Filaretének 1490-ből egy városterve, és a francia forradalmat megelőzően Etienne Louis Bulliének egy óriási, ugyancsak tervként megmaradt Newton síremlékterve. Ez talán úgy mondanám forradalmi, vizionárius építészetet jelképezte, amelyeknek egy következő két példája még talán, El Liczickinek a közismert, a szovjet avantgárdnak a 1920-as évekből származó felhővasalója, és Tatlinnak a harmadik internacionálénak készült emlékműve. Itt talán azt tenném a korábbi utópiákhoz hozzá, hogy ezek már nem helyhez kötöttek. A korábbiak szigorúan, konkrétan helyhez kötöttek voltak. A dinamikát jelni, elmozdulást a helytől, a hely identitásával szemben talán úgy mondanám, hogy egy bizonyos anti-identitást, a dinamikát képviseli. Hadd tegyem még hozzá, sem Tatlin, sem Liszicki nem voltak elfogadhatók a szovjet rendszernek a hasonló avantgárd művészekkel szemben, vagy megölték őket, vagy emigrációba késztették. Talán még kép nincs most róla, még két utópista építész, illetve városépítészt is említenék, Le Corbusier-t, akinek ismert az ő lakógép, soha nem megvalósult lakógép gondolata, és Frank Lloyd Wright-nak a Broadacre City-ét és az Uzóniáját. Most megint lépünk egyet, talán nagyon röviden a megvalósult utópiákról hadd szóljak néhány szót. Közismert Brazília példája, Kubitschek elnök nyomán Lucio Costa és Oscar Niemeyer tervei nyomán készültek. Itt csak azt szeretném megemlíteni Brazília kapcsán és más hasonló tervek vagy hasonló új városok kapcsán, hogy a terveket mindig meghaladja az idő. Én magam, a következő kép fogja majd mutatni a bejátszás után, 3 évig éltem Ankarában. Ankarát annak idején Kemal Atatürk 200 ezer emberre tervezte, amikor ott éltünk, még a 60-as években, akkor 1 millió lakossal volt, ma már 4 millió lakossal volt. De nézzük Brazíliát. Ezek a képek, a bejátszás azt mutatja, hogy milyen nagy mértékben haladja túl a terveket az idő. Hiába a legjobb szándékkal megtervezett építészeti vagy városépítészeti koncepció, egész egyszerűen azért, mert a város, mint mondottuk, annyira monumentális, annyira megragadhatatlan a legkitűnőbb tervező számára, hogy az építész lépték, az még köthető, mint mondottam, egy építész nevéhez. Hiába tervezi, hiába tudjuk a nevét, az idő rövidebb vagy hosszabb idő után túllép ezen. Említhetném azt is, hogy Kazaksztánban mostanában, 2000 óta ugyancsak egy új főváros épült, ugyancsak a helyi diktátor Nazarbájev kívánta meg, hogy Almaata helyére lépjen, Akmolának hívják. És talán a következő képet nézzük most. Ankara, ezek az úgynevezett gecsekonduk épületek, amik azt jelentik, hogy hiába épült meg nagyon szépen a korabeli német tervezőknek a nyomán Ankara városközpontja, a 200 ezer főre tervezett lakosság, mint mondottam, rövid időn belül 500 ezerre, 1 millióra nőtt, és 50 éven belül 4 millióra. Túlhaladja. A város lakosságának több mint a fele ezekben az úgynevezett gecsekonduk épületben lakott, ami azt jelenti, hogy egy éjszak alatt épült, tehát hiába próbálják szanálni, elbontani ezeket a lakosságnak a bíró, a rendőr, és hadd ne mondjam még ki mindenki lakik ezekben. Nem tudnak mit csinálni a kormány, a városvezetés tehetetlen ezekkel. Most a második része ennek a gondolatsornak egy konkrét példa lesz, hogy ne csak szép történeteket mondjak a múltról, és külföldi városokról, és a történelemről, hanem vegyünk elő egy esettanulmányt, hogy úgy mondjam, Budapestről. Nem szívesen mondom, de a madácstér témája egy kicsit olyan, mint ahogy mondták, az állati orvosi könyvnek a címlapja, amelyiknek egy olyan ló van, amelyiken minden állatbetegség megtalálható. Tehát a madácstér, a madács sugárútnak a terve az, mint tudják, gondolom mindenki járt a városközpontban, itt van, és Budapest sugaras, gyűrűs elrendezése után, ugye már a 20-as, 30-as években eltervezték, hogy egy gyönyörű sugárút fog épülni egészen a Városliget irányában. A terv sajnos félben maradt, csak terv maradt, ugye a sugarak, a Váci út, az Andrássy út, az Üllői út, a Tököli út, az Üllői út, megvannak a sugaras rendszer, a Madács Imre út, vagy az Erzsébet út soha nem jött létre. Annál, és egyik külön tragikum a dolognak, mint tudják, a 80-as években Zsák utca, szinte szimbolikus a Zsák utcává vált, még egy toronyépület emelkedik ennek a tengelyében. Nézzünk most néhány képet, mozgóképet, hogy néz ki ez ma. Tehát 1930-ban Árkai Aladár egyik díjnyertes terve van itt, és mellette van Árkai Aladárnak a terve, és Velder Gyulái is a kapuzatokat emeli ki, mint egy idézi, a Ferkai András írja a könyvében az Isztár kapunak, Babilon Isztár kapunak egy sajátos ilyen újraéledését tervezték el. Monumentalitás jelzi ez is, egy tervezett bulvárnak a városba érés, vagy a város központba érés, illetve a központból való eltávolításnak egy ilyen monumentális jelképeként. Nézzük, hogy néz ki ma ez a városközpont, és itt szembesülünk azzal a gondolattal, mint mondottam, talán a nagyon vad dolgot mondani, a város tervezésre is áll, a közmondás szerű, hogy ember tervez, Isten végez, rendkívül is sok terv készül, és végül többé-kevésbé, és mondhatnám azt végül is, minden egyes város sajátos kollázsá vagy montázsá változik. Olyan erők működnek a későbbiekben, hiszen a városnak nem csak a térbeli dimenziói óriásiak, hanem az időbeli dimenziói is. Az idők folyamán olyan politikai, gazdasági és más erők lépnek be, amelyek túllépik az eredeti tervezési elgondolásokat. Milyen történetesen egy szép kép, nem is gondolná az ember, hogy a város központjából milyen szép rálátás nyílik, ott a városházi, a tornya és a Gellért-hegy. És milyen szomorú, hogy több mint 60 vagy 70 év, vagy még több év távlatában, amikor 1930-ban készültek ezek a tervpályázatok, az üzletsor a maga, hát mondhatnám, igazán nem elő szépségével ott van a városházának a helyén. Itt van az a bizonyos toronyépület, a Zsák utca, Madács tér. Hát nagyon szeretném, és bízunk benne, hogy ez a szimbólum, amit kellő kicsit gonoszul, a városrendezés egyik tragikumának mondhatnánk Budapest esetében, ne csak ez jellemezze Budapestet, tekinthetjük ezt az előző gondolathoz hozzáfűzve meg nem valósult utópiának. De én azt hiszem, hogy ehhez hozzátehetjük azt, hogy Budapest nem csak saját lakosságának gyönyörű város, külföldiek is rácsodálkoznak szépségére és varázsára, nem csak nappal, hanem éjszaka is. Én azt hiszem, mindannyiunk megtalálja Budapesten, amikor sétálunk utcáin, közelről vagy távolról nézzük a Dunát, a hidakat, a Királyi Palotát és sok más egyebet. Engedjék meg, hogy befejezésül ismét Louis Mumfordnak egy nagyon szép gondolatát idézzem, és azzal fejezzem be. A város célja és értelme legbiztosabb alapja az emberrel való törődés, az emberről való gondoskodás. Olyan otthonosságnak a megteremtése, mely az egész város láthatja. Mindez, mondja Mumford, alapozhatja meg a város további fennmaradását is.